Napközben a Kossuth Rádióban Ujjhelyi Zoltánnal.
6:30 magasabb ár, de olcsó fenntartás. Egy jól eltalált fűtési rendszer nem csak visz ide, hozza is a pénzt. A hőszivattyú, a napkollektor, egy energiatakarékos cserépkája 10 000-eket hozhat a fűtési szezonban. Ám a rossz a tervezés, az is előfordulhat, hogy soha nem térül meg a beruházás. De kitől kérjünk tanácsot? Van-e olyan épületgépész, aki mindegyik rendszert ismeri? A magyar házak jó részén még szigetelés sincs. Mi az első lépés az energiafogyasztás csökkentésében? Önöknek mi a tapasztalatuk? SMS számunk 06 39 666. Mérnök kereső azonnal, de előbb lakásfelújítás Pilisi Csengével.
A ház az egy ilyen 60-as évekbeli, ez a kockaház tipikus, működőképes, de mi szeretnénk komfortosabbá tenni.
Mutatja Gábor, aki családjával most költözött családi házba.
Először azokhoz a dolgokhoz nyúltunk, ami a legalap, tehát az elektromosság, meg a gáz, hogy ez rendben legyen, és ez rendben is van. A konyhát rendbe raktuk. Hát hosszú távon meg az a tervünk, hogy egyrészt a szigetelést vigyük előbbre, másrészt meg a tető, meg a napelem középtávú terv. Nekem így fontos lenne az, hogy ezeket az alternatív lehetőséget kihasználjuk. Tehát ez két dolog, egyrészt a környezetvédelem, másrészt meg költséghatékonyabb is. Tehát, hogy lehet spórolni, tehát egyszeri befektetés, után kevesebb a rezsi, a havi költség. A födém, tehát a felső rész lenne a legfontosabb, hogy azt szigetelni, azt úgy meg is tudjuk nagyjából magunk is. Az ablakokat kellene kicserélni, mert az tényleg eléggé olyan, nem azt mondom, hogy befúj a szél, de azért szükséges. Tulajdonképpen ez már folyamatban is van. Egy hónapon belül meg is lesz az ablakoknak egy cseréje. Hát és a homlokzati hőszigetelés az még a jövő zenéje, tehát az a költségek függvénye. Tehát az egy következő lépés lesz.
És a tető, itt látom, hogy palattető van most a házon.
Igen, hát ez nem a legjobb, ez a palattető, és alatta a fa szerkezet se túl jó, tehát ezt is cserélnünk kell majd, de hogy ez, tehát még most nem ázunk be, tehát még jó, viszont amikor majd a palára kerül sor, ott egyrészt ugye az veszélyes hulladéknak minősül, tehát azt úgy kell majd elvinni, és én úgy szeretném megcsinálni, hogy akkor már úgy megterveztetni, vagy megcsinálni, hogy a napelemek is rákerüljenek, vagy legalábbis a lehetősége meglegyen, hogy ha lesz egy kis összegünk, akkor meg tudjuk csinálni ezt a napelemes dolgot.
Akkor ezek szerint már felmérették szakemberrel, hogy mit bír a ház, mihez nem kell most hozzányúlni, és mi az, amit feltétlenül ki kell cserélni.
Egy építéssel megnézettük, meg ötleteket néztünk, hogy mi az, ami költségvetésbe belefér, és mi az, ami nem. Meg statikailag is azért elnéztünk, tehát hogy így jó állapotban van a ház. A tetőnél azt mondták is, hogy eléggé tákolmánynak minősítették, tehát az biztos, hogy arra hozzá kell nyúlni.
Főleg, hogyha napelem kerülne rá, hát akkor
biztos,
kell
akkor biztos. Majdnem tökéletesen déli tájolású a ház, ami a napelemeknél nem egy utolsó szempont, tehát ez tök jól ki lehet majd használni, ha sikerül a napelemeket föltenni.
Mint ahogy ez a ház is, a használt hazai épületállomány fele 1946 előtt épült, nagyjából 20%-a 1960 előtt, és csupán 8%-a fiatalabb 37 évnél. Az évtizedek során a külső homlokzat, a víz és a hőszigetelő rendszer, valamint a belső szerkezeti elemek is jellemzően annyira előregettek, hogy többségük felújításra szorul. Hogyha otthon valamilyen fejlesztésbe gondolkodnak, akár tetőcsere, ablakcsere, mondjuk egy napelem beépítése, kitől kérne tanácsot?
Szakembertől akkor természetesen.
Az interneten keresne valakit, vagy
interneten,
hogyan?
Ismerős által.
És mit gondol, komplexen tud segítséget nyújtani egy ilyen szakember?
Hát olyan szakember, akkor igen, hogyha profi.
A festés, hőszigetelés és az elektromos vezetékek cseréje a leggyakoribb munkák. Azonban ezeket tervezni kell, mert nem könnyű megtalálni a szakembereket hozzá, mondja ez a férfi.
Történt egy komplett tetőcsere. Előtte az épületnek az állapotát statikus, illetve építész megvizsgálta, megtörténtek azok a mérések, amelyek alapján döntés született, hogy mit kell még az épületen végrehajtani.
És meg kellett erősíteni magát az épületet, mert látom, hogy ez egy toldalék épület tulajdonképpen.
Meg kellett erősíteni, mert úgy kívánta a helyzet, tehát egy összevasalás történt, ami nem volt kis munka, de azóta az épületen a repedések azok nem nőlnek tovább, nem mélyülnek, úgyhogy a munka feltétlenül sikeres volt, főleg annak tükrében és függvényében, hogy új tető szerkezetet is kapott az épület, rákerültek az új gerendák, deszkák, új cserepek, aminek lényegesen nehezebb a súlya, mint volt a régebbieknek.
Volt egy fővállalkozó, aki a statikussal, az áccsal beszélt, vagy önnek kellett minden egyes területet felkutatni, és minden egyes mesterembert idehoznia?
Persze, mivel itt egy kis beruházásról van szó, ha mondjuk a nagy építkezésekhez képest mindenkit külön mi, tehát nem egy fővállalkozóval csináltattuk, hanem mindenkit külön külön-külön egyenként szólítottunk meg, és így lett a munka összehangolva.
És ilyenkor mondjuk egy épületgépészeti tanácsot kitől kér az ember?
Egyik hivatkozik a másikra, tehát itt az a fontos, hogy a statikus mit mond. Arra az információra lehet a többieknek is hagyatkozni, kőműveseknek, ácsoknak.
SMS számunk 06-39-666. Egy jól kiválasztott fűtési rendszerrel akár évente több tízezer forintot spórolhatunk meg. Kérdés az persze, hogy mi való az adott házhoz. De ki adhat ebben igazán tanácsot? A szomszéd, a jó ismerős. Elzarándokolunk mondjuk a kiválasztott cserépkájához, megnézzük valahogy, hogy üzemel, ezek után már automatikusan beépíthetjük. Érdemes-e épületgépészre áldozni, épületgépészeti tervekre komolyan áldozni? Mi az oka annak, hogy nagyon sokszor úgy építkezünk, hogy hát valakitől megkérjük az épületgépészeti terveket, 12-1 tucat alapon, aztán utána megbeszéljük azt a szerelővel, hogy nagyjából mit szeretnénk, és ő kialakítja a mi elképzeléseinket, akár függetlenül a tervektől. Milyen kockázata van ennek? És érdemes-e sok milliós beruházásba belekezdeni úgy, hogy nem számoljuk ki, hogy megtérül-e valaha például a hőszivattyúnak, vagy a napkollektornak az ára. Még egyszer az SMS számunk 06-39-666, a kérdések már most érkeznek, hamarosan jönnek a válaszok is. Itt van a stúdióban Csoknyai Tamás egyetemi docens, a Budapesti Műszaki Egyetem épületgépészeti és gépészeti eljárás technikai tanszékéről, Bodnár György, a Terv Café ötletgazdája, egyébként villamosmérnök, és a telefonon a másik végén Cservenyák Gábor, a Kamara épületgépészeti tagozatának alelnöke. Hát akkor először Csoknyai Tamást kérdezem, ugye az egy általános dolog, hogy hát valójában ezek az épületgépészeti tervek, ezek olyan díszletei a terv dokumentációnak, amit kötelezően el kell készíteni, aztán utána megbeszéljük a mesterrel, hogy mi is legyen. Jó ez?
Hát köszöntöm a kedves hallgatókat először is. Természetesen ez nem jó. Tehát tudjuk azt, hogy most itt ebben a műsorban valahogy az van a fejekben, hogy a tervek azok igazából nagyobb létesítmények.
Az a hatóságnak szólnak a kicsiknél.
Szükségesek, itt le kell tudni, és ennyi. De hát ennek aztán meg lesz a böjtje, tehát érdemes inkább kicsit az elején mélyebbre nyúlni a zsebünkbe, megfizetni a tervezőt, megfizetni a szakértőt, mert aztán egy sokkal gazdaságosabban üzemelő, esetleg gazdaságosabban létesíthető rendszerhez jutunk. Tehát itt azért tényleg, ha most az épületgépészetről beszélünk, a lehetőségek tárháza szinte végtelen, besétálhatunk olyan csávába, hogy belerakunk fűt, fát az épületbe, és egy nagyon drága rendszerhez jutunk. Lehet, hogy most arról beszélek, akinek van pénze, és tényleg az az épület 6-7 nyelven beszél, van benne napkollektor, napelem, hőszivattyú, biomassa tüzelésű kazán, de ennek nem biztos, hogy van értelme. Tehát ez egy át kell gondolni, meg kell tervezni, és hát ehhez bizony szakértőre, tervezőre van szükség.
De kitől kérhetünk egyáltalán szaktanácsot, hol keresgéljünk szakértőt? Bodnár György, a Terv Café ötletgazdája, és a Terv Café az tulajdonképpen egy ilyen érdekes kezdeményezés. Önök úgy összejönnek szakemberek, és ingyen adnak tanácsot építkezőknek, illetve hát fűtési rendszereket tervezőknek. Mi, hogy működik ez pontosan? Tehát oda mennek a mérnökök, és akkor mint egy fogadó órát tartanak?
Én is köszöntök mindenkit, jó napot kívánok. Én azt gondolom, hogy ma, aki építkezik, vagy felújít, arra három komoly csapda leselkedik, és ezekkel mind szembe kell nézni, még mielőtt egyáltalán belevág valaki. Az egyik a komplexitás. Itt most mindig szó esik arról,
tehát, hogy egyben kell nézni az épületet, igen, a rendszereket, tehát, a vágyainkat, a lehetőségeinket.
Igen, önmagában véve az épületgépészet is maga egy rendszer. De ezen egyre magasabb szintekre is léphetünk, és amikor valaki akár csak egy felújítást tervez, új építésnél pedig mindenképpen kötelező, mindig a házat kéne nézni. Tehát még mielőtt valaki belemegy abba, hogy akkor most hőszivattyú, vagy most akkor kondenzációs kazán, először azt kéne megnézni, hogy mi a cél. A cél az energiahatékonyság, aminek az épületgépészet egy nagyon fontos lába, de hát az épület szerkezete nyilván egy másik nyilvánvaló ág, vagy láb. És mindenképpen ahhoz kell szakember. Ez az igazi kihívás, hogy ezt a két, minimum ezt a két fontos lábat összhangba kell hozni, hogy az egyik a másikat erősítse, és ne igazából egy csomó pénzt fölöslegesen kidobjunk ráadásul az ablakon. A másik csapda az egyébként ebből következik, és a kérdésre a válasz is, hogy sajnos az a szomorú valóság, hogy Magyarországon, amikor szakembert akar választani valaki, vagy akár mondjuk az építkezéséhez segítséget szeretne, nem nagyon van egy olyan rendszer, ami megvédeni az érdekét. Nem akarok nagyon...
Már kivel szemben védené meg az érdekét? Hát mert itt a beruházó saját magával került tulajdonképpen konfliktusba, mikor ostobaságot csinál.
Hát néha saját magától, azt kell mondjam. Tehát nyugat-európai országok többségében egy olyan írott vagy nem írott rendszer van, ami több lábon védi az építkezők érdekét, mondom néha saját maguktól is. Tehát nem csinálhatnak olyan hülyeséget, amitől a végeredmény katasztrofális lesz. Nyilván ott sem jó minden ház, de például most mondok egy példát, ha valaki a legtöbb országban fölüti a kamarai névjegyzéket, akkor gyakorlatilag szinte bárkire ráböghet, hiszen a kamara vállalja a felelősséget. Azért, akik benne vannak, azok jók. Akik pedig nem odavalók, azokat eltávolítják. Ez itt még, remélem, hogy még nem nagyon tud működni, vagy nem nagyon működik. Ezért, és innen alakult ki tulajdonképpen az egész építőközösség és abban belül a tervkafé gondolata, mindenkinek meg kéne tudni védeni a saját érdekét. Ehhez pedig egy minimális szaktudás van. Mi ezt szeretnénk valamiféleképpen az építőközösségen belül átadni, és a tervkafé, amire kérdezett, ennek egy nagyon személyes része, ahol, és a dolog lényege az, hogy független, és mindenféle szakemberrel lehet találkozni. Tehát valamiképpen megvalósul, amit én az előbb elmondtam, hogy a házban, ha már nem ült ott a tervezésnél, ténylegesen építész, gépész, villamos szakember, lakberendező, kivitelező, akkor ide el lehet hozni az alakuló terveket, és mindezeknek, akiket elmondtam, meg lehet mutatni.
De hát a másik lehetőség ugye az, hogy mondjuk különösen akkor, hogyha nem vagyunk tervkafé közelben, tehát mondjuk nem Győrben vagyunk, mert ott vannak ilyen összejövetelek, illetve Budapesten, hanem egy másik városban, hogy elindulunk a mérnök keresővel, mert van ilyen szolgáltatás is. Cservenyák Gábor, a Kamara épületgépészeti tagozatának alelnöke. Hogy működik ez a mérnök kereső?
Tisztelettel köszöntöm a stúdióbeli szakértő kollégákat és a műsorkészítőit, és nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgató érdeklődőket. A kamara úgynevezett mérnökkereső szolgálata, amit az előbb a felvezető kérdés is említette, éppen ezt a bizonytalan területet próbálja megcélozni, segítve a lakosság eligazodását ebben a kérdésben. A mérnök funkció a kamara által létrehozott olyan online elérhetési módozat, amely az építetőknek tájékoztatás lehetőséget ad, hogyan lehet az energetikai viszonyok alapján az épületek problematikáját kezelni, kit kell keresni, hogyan találhatóak meg, és így tudja a megfelelő szakembert, az illető érdeklődő megtalálni, akire szüksége van ebben a dologban. Ez területi alapú, térképes megjelenítést is lehetővé tévő kereső felület. Ugye a kamarának a felépítési szerkezete megyei szintű, megyei kamarák léteznek komplexen, és az egésznek ernyő szervezete a Magyar Mérnöki Kamara, amely a szakember gárdát az itt említett érdekvédelem és érdekképviselet alapján biztosítani tudja, online elérhetőségen keresztül és közvetlen is.
Kik vannak rajta ezen a térképen? Tehát mi a garancia arra, hogy én egy valódi szakértőt érek el? Tehát mi az a minimum, amivel fel lehet kerülni erre a felületre, és meg lehet ránk lehet keresni?
Igen, hát a garancia az is, a minimum az, hogy az illető mérnökök, tervezőmérnökök, a mérnökkamara rendtartása szerint tervező névjegyzékben szerepelnek. Az azt jelenti, hogy egy bizonyos szintet képviselnek, és ez az a garancia, ami az előbb említettek módon is megóvhatja az érdeklődőket az esetleges olyan szakemberektől, akik nem szakemberek ezen a listán.
Igen. SMS számunk 06-39-606, és akkor jönnek a konkrét vélemények is, és itt ugye elhangzott az, hogy egy épületgépészeti rendszernek a megtervezése az egy komplex folyamat, tehát itt tudnunk kell az, hogy milyen épületről van szó, mennyi pénzünk van, miből épültek a falak, van-e szigetelés, és hogyha én, akkor milyen típusú, milyen az épület tájolása. Hát ezeket nem írják meg hallgatóink, hanem egyszerűen csak felteszik azt a kérdést, hogy elektromos kazánban gondolkodunk, írja egyik hallgatónk, mert a földgáz fűtő értéke a tapasztalatunk szerint közel sem állandó, erről is volt már vita itt a napközben műsorban, és ezt is szokták cáfolni, illetve a hallgatók alátámasztani. Kíváncsi lennék az elektromos kazán hatásfokára. A kereskedőknél mindig azt olvasom, hogy 106%-os hatásfokú a gázkazán, ezt nem is értem. Mi a véleménye az épületgépésznek az elektromos kazáról? Csoknyai Tamás, a egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem. Elektromos kazán.
Igen, a kérdés nagyon jó. Tehát egyrészt a 106%-os hatásfok tényleg nagyon zavaró lehet egy...
Igen, ez már az örök mozgónak a problématikája
igen,
valami...
Igen, tehát ez már a perpétuum mobilére utalna. Természetesen itt nem 100% fölötti hatásfokról van szó. Ahol ilyet látunk, ott közel 100%-os hatásfokot kell elképzelni.
Ebből lesz 106.
Itt a viszonyítási alap egy régi mérési módszeren alapszik, és ezért jönnek ki ezek az értékek. Tehát a kondenzációs kazánoknál fordulnak elő ilyen adatok, hogy 100% fölötti hatások, ez nem teljesen igaz, tehát 100-hoz közeli, de ezek nagyon jó készülékek. Az elektromos kazánnal az a nagy helyzet, hogy annak valóban nagyon jó a hatásfoka, közel 100%, de nem 100 fölötti itt sem. Igen. A probléma az, hogy az elektromos áram, mint energiahordozó, az alapvetően nem hőtermelési célra való. Tehát ez egy sokkal értékesebb energiahordozó, és ennek megfelelően az ára is jóval magasabb, illetve a környezetterhelés is. Magyarországon az villamos áram előállítási hatásfoka valahol 30-40% között van. Ennek megfelelően, ha én ezt 100%-os kazánnal felhasználom, ilyen elektromos kazánnal felhasználom, valójában egy 30-40%-os hatásfokú energiafelhasználásom lesz, hogyha ez globálisan értelmezik. És az üzemeltetési költsége, meg kell nézni az áramát, árát, egységárát és a gáz egységárát, hát nem lesz olyan jó a kép, az tehát az
legyen,
igazság.
Tehát legyen bármilyen jó az elektromos készülék, hosszú távon is azzal kell számolni, hogy az áram előállítása az nem egy hatékony folyamat, éppen ezért magas a költsége, tehát lehet bármilyen jó
készülék.
Most
azért még annyit hozzá kell tenni, hogy van olyan eset, amikor ez is egy megoldás lehet. Hőtárolós KH-k esetén ugye az éjszakai áram kedvező áru előfordulhat, hogy ha nincs más megfelelő hozzáférhetőség, vagy kialakíthatóság egy egyéb típusú rendszernek, akkor ez sem kizár. Illetve még ami fontos, hogyha nagyon szakaszosra használjuk, rövid időre használjuk, akkor is az elektromos rendszereknek lehet létjogosultsága.
Mi a vélemény az inverteres klímákról, kérdez egy másik hallgatónk. Igaz-e, hogy ezekkel tényleg olcsóbban lehet fűteni? Mi az inverteres klíma egyébként? Nagyon egyszerűen két mondatban el lehet ezt mondani?
Hát alapvetően itt arról van szó, hogy a klímaberendezéseket lehet fűtési célra is használni. Ezzel is az a helyzet, hogy lehet ez is jó, nem lehet általánosan kijelenteni, hogy ez egy tuti megoldás.
Tehát nem egy csodaszer. Kombi cirkó cseréjét tervezem társasházi lakásban, írja egy harmadik hallgatom. Hol kezdjem, kihez forduljak segítségért? Hát hol kezdje?
Hát a társasházi lakásokban...
Bodnár György, Tervkafé.
Én csak egy egyszerű, rövid gondolatot szeretnék mondani. Sajnos a társasházi lakásoknak egyik oldalon előnye van, hiszen az embernek egy csomó dolgot nem önmagának kell megoldania, például a teljes hőszigetelésnek a fűtés korszerűsítését. Azonban hátránya is, hiszen egy csomó dolgot nem tud önmagában megvalósítani. Ilyen egyébként többek között a fűtés korszerűsítés is. Ez szakmailag szerintem Tamás jobban meg tudja válaszolni, de az, hogy valaki csak úgy fogja aztán majd a közös kéményre ráköt egy teljesen másmilyen kazánt, ez sajnos nem így működik, és tudomásom szerint ez a mostani szituáció, amióta mondjuk a tavalyi év, vagy nem is tudom, tavaly előtti év óta gyakorlatilag már csak egy adott hatások fölötti praktikusan kondenzációs kazánt lehet beszerelni. Ez olyan helyeken, ahol több felhasználó van mondjuk egy közös füstgáz elvezetőre, ott azért komoly és érdekes kérdéseket vet föl. Szerintem ezt nem én nekem kéne megválaszolni.
Igen, tehát itt nagyon meg kell nézni, hogy mi az adott épületben a műszaki állapot, mi a helyzet. Tényleg most már csak kondenzációs kazánokat lehet beépíteni, és ennek megfelelően meg kell nézni, hogy a füstgáz elvezető rendszer, a meglévő képes-e ezt befogadni, ha nem, akkor azt át kell alakítani. Ennek a költsége nagyságrendben még a kazán költségét is elérheti, de lehet, hogy nem. Tehát, hogy az adott helyzettől függ.
Nagyon sokan kérdeznek egyébként, SMS számunk 06 39 666. Itt van a vonalban Cservenyel Gábor, az épületgépészeti tagozata elnöke is a kamarától. És hát legtöbben azért az iránt érdek, vannak, akik saját receptet kínálnak. A fatüzelési kazán a legegyszerűbb, különösen saját erdővel, írja egyik hallgatónk. Ez a legolcsóbb fűtési módszer. Egy másik, 5 milliót költöttem megújuló energiára, örömömet leltem benne, hogy termelek, de az az igazság, hogy 12-25 év között van a két rendszerem megtérülésének ideje, úgyhogy inkább én a szigetelést javaslom, írja egy másik hallgatónk. Cservenyák Gábor, az épületgépészeti tagozat alelnöke. Van-e olyan fűtési anyag, csak induljunk el az alapoktól, amely általánosan javasolható, amire azt lehet mondani, hogy no, ez a legolcsóbb általában?
Mielőtt erre a kérdésre megpróbálnék válaszolni, elnézést kérve visszakanyarodnék az előbbi témákhoz. A Bodnár György kollega említette a komplexitás kérdését. Majd a Csoknyai Tamás is ide irányulóan nyilatkozott végeredménybe. Hangsúlyozni szeretném. Ennek a problémakörnek a megnyugtató megoldása csak komplex szemlélettel kezelhető. Nem lehet kiindulni abból, hogy én most szeretnék egy napelemrendszert, én most szeretnék egy napkollektorrendszert, valahol láttam ilyet, mi a véleményünk róla, használhatom-e vagy sem. Komplexen kell nézni az adott helyzetet, vizsgálni, akár egy családi ház, akár egy tömbház vonatkozásában. Roppant lényeges kérdés, az épület, a felhasználó, az energiafelhasználó objektum helyszíni megismerése, felmérés. Ehhez tervező mérnök szükséges. Ahhoz is, hogy koncepciót alkosson, ahhoz is, hogy megvizsgálja, hogy az adott környezetben milyen lehetőségek, milyen energetikai lehetőségek vannak, megújuló energiahasznosítás, levegővíz hőszivattyú, vízközeges hőszivattyú, napelem, napkollektor, valamint akár pellettüzelés, hasonló dolgok. Milyen állapotú az a fűtési rendszer? Érdemesen megtartani, milyen eszközökkel lehet fenntartani, hogy polszerű legyen, vagy az egészet cserélni kell. Van-e arról terv? Az épületről, a lakásról mindenképpen kell egy építészeti terv.
Elfogy az időnk, tehát akkor most nagyon egyszerűen azt... tehát akkor nagyon egyszerűen fogalmazza, okay. Mindenképpen akkor keressünk épületgépészt, akár a kamarának a mérnök kereső oldalán. Ez lehet az egyik lehetőségünk. A másik lehetőség, abszolút, hogy mondjuk konzultálunk Bodnár Györgyékkel a Tervkaféban, ott is épületgépészek vannak, és hát a másik lehetőség, hogy akár betelefonálunk a Műszaki Egyetemre, és ott megkérdezzük az épületgépészeti tanszéket. Soknyai Tamás egyetemi adjunktus, Bodnár György a Tervkafé ötletgazdát, és Cservenyák Gábor épületgépészt hallották.